szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 136. Zsoltár első három versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyve 18. részéből a 10. verset. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Foglaljon helyet a gyülekezet. Örömteli feladat az, amikor a szülők, a család azon gondolkodhatnak, hogy milyen nevet is adjanak majd a születendő gyermeküknek. Néhány szóval beszélgettünk a néhány héttel ezelőtt arról a kedves szülőkkel, hogy miért is adták ezt a nevet a gyermeküknek, miért ezt választották. Igazából ma, amikor megkereszteljük a gyermeket, akkor egy másik névben is részesedik a kislány, méghozzá Jézus Krisztus nevébe keresztjénné kereszteljük ezt a gyermeket, ami azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. És ez egy csodálatos lehetőség, hogy nem csak a szüleinek a család nevét hordozza, nem csak azt a nevet, amit választottatok neki, hanem hordozhatja Jézus Krisztusnak a csodálatos nevét is. A Szentírásban mindig különleges jelentősége van Isten nevének. Nagyon sokféle összefüggésben fogalmazza meg az írás Isten nevét, és elsősorban akkor említi az Úr nevét, amikor Isten jelenlétéről beszél az ige. Arról, hogy Isten jelenléte a benne bízóknak oltalmat, menedéket, biztonságot jelent. Isten neve nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amiket Isten cselekszik, aki Isten az ő lényéhez, az ő tulajdonságaihoz, az ő lényegéhez és tevékenységéhez. Isten nevének a kimondásakor maga Isten van jelen népének életében. És ebben a felolvasott igében, ami a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt szakaszból van, erős torony az Úr neve, odafut, az igaz és védelmet talál, azzal, ahogyan megnevezi Istent erős toronyként, ezzel arra a csodálatos jelen vonására utal a mindenható Istennek, hogy ő a benne bízóknak oltalom, védelem és menedék. Ugye, nagyobbik gyermek, mert oda tud szaladni az édesanyához, édesapához, hogy ott menedéket találjon, hogy az ölelő szülői karokban, vagy nagyszülői karokban, a szeretteinek az ölelésében védelmet találjon. Még Adél nem tud oda futni hozzátok, csak oda bújni, amikor megölelitek, vagy a kezetekben tartjátok, de hát a ti karotokban ő oltalmat, védelmet talál. És legyen most nagyon nagy evangélium, öröm üzenet a ti számotokra, hogy a mai napon Isten igéje azt mondja nektek és a ti gyermekeiteknek, erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Ez egy óriási ígéret a jövőre nézve, hiszen ti szeretnétek a gyermekeiteket, az unokátokat, a keresztgyermeketeket megvédeni a rossz dolgoktól, és védelmet adni a számára ebben a világban. De az a csodálatos, hogy a mindenható Isten védelem lehet az ő számára, és ez a legfontosabb, hogy ezt megismerhesse, hogy ezért imádkozzatok, hogy megismerje azt, hogy Isten neve védelmet, biztonságot jelent a számunkra itt a földi életben, és védelmet jelent majd az örökké valóságban. Ezzel az ígérettel áldjon és erősítsen meg titeket a mindenható Isten. Amen. Kérem a szülőket, keresztszülőket, jöjjenek ide az úrasztalához és a gyülekezetet, hogy álljon fel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk ezért a kicsi gyermekért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te szeretetedért, köszönjük neked az élet csodáját, köszönjük neked az ajándékot, amivel megáldottad ezt a családot, köszönjük, hogy gyermekeket ajándékoztál nekik, és köszönjük azt, hogy most eléd hozhatjuk Adélnak az életét, kérünk azért, hogy te áld meg őt. Te segíts, hogy felnövekedve megismerhesse a te szeretetedet, hogy tudjon hozzád imádkozni, hogy tanulja meg, hogy az életben a legnagyobb biztonságot az jelenti, hogyha benned hisz. Kérünk mindenható Istenünk, hogy te áld meg az ő családját, te áld meg az ő szüleit, testvérét, áld meg keresztszüleit, nagyszüleit, az egész rokonságot, hogy hadd tudjanak úgy élni, hogy ők is tudják, hogy nálad van a védelem, nálad van a mi életünk megtartatása. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy épségben megtartottad őt és édesanyját a szülésnél. Köszönjük, hogy egészséges lehet. Kérünk azért, hogy a te áldásod maradjon mindig az ő életén. Amen. Adél, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig erősítsen meg a mindenható Isten abban, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, akit elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Forduljatok a gyülekezet felé, és Isten áldását énekli a gyülekezet. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 343. dicséretünknek mind a 4 versét. Mi további segítségünk is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek szent igéjét, amit az megírva található a Zsoltárok könyve 107. részében, az első 32 versben.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sírméjéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren, szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgó szelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy gyermekeid lehetünk Jézus által, és Atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy soha nem vagyunk egyedül ebben a világban, mert te ígéreted szerint velünk vagy. Köszönjük, hogy a legdrágábbat, a te egyszülött fiadat ajándékoztad nekünk, hogy benne életünk, reménységünk, örömünk legyen. Köszönjük neked, hogy bár méltatlanok vagyunk, sok bűnünk, hitetlenségünk, csüggedésünk miatt, mégis kegyelmesen, irgalmasan tekintesz ránk, és megajándékozol minket a te szent jelenléteddel. Köszönjük azt, hogy a mi életünk ideje a te kezedben van, és köszönjük azt, hogy a mi szeretteinket is rád bízhatjuk. Hálát adunk neked azért, hogy ezen a mai Isten tisztelten együtt lehetünk. Hálát adunk neked azért, hogy szerte a világon szól a te igét, hirdetetik az evangélium. Köszönjük neked, hogy nagyon sokan tartoznak a te népedhez, minden nemzetségből, népből, nyelveken szólhat most a te igéd, áldunk téged, mindenható Istenünk, és köszönjük neked azt, hogy te szenteled meg a mi Isten tiszteltünket, a te szent lelkeddel és a te szent igéddel, áldunk ezért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Jó, próbáljuk megfogni egymás kezét, és hogy mindenki beférjen a körbe, jó? Hát nem is, ez egy teljes kör. Áldás, békesség! Egy szép, hosszú zsoltárból olvasott fel nekünk Dorka. Nem tudom, hogy mennyire tudtatok figyelni a zsoltárnak a szövegére, de szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy igaz, hogy ez a zsoltár nem rímekbe van szedve, mégis olyan, mint egy költemény, aminek van refrénje. Ki tudja közületek, mi az, hogy refrén? Mondjátok? Igen, többször visszatérő szavak, gondolatok, amelyek ismétlődnek egy költeményben, vagy akár egy írásban. Mit gondoltok, hogy miért vannak refrének, akár egy zsoltárban, akár egy versben, vagy egy énekben? Mit akar ezzel az írója hangsúlyozni, vagy kifejezni? Tessék? Hogy ez a legfontosabb rész. Ennek a zsoltárnak a refrénye így szól: adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáért. Ez ismétlődik újra és újra a zsoltárban, hogy ezt jól megjegyezzék az emberek, hogy adjanak hálát Isten szeretetéért, adjanak hálát a csodákért, amiket Isten véghez visz. Keresztény énekekben is vannak refrének. Például van egy nagyon szép nagypénteki énekünk, aminek az a refrénje, hogy Jézus, enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. Vagy a gyerek énekek között is van, nem tudom, ki ismeri közületek az, aminek az a refrénye, hogy újra elmondom, hát szeret az Isten még engem is. De lehetne sorolni, hogy milyen olyan keresztény énekeket ismertek, aminek refrénje van, és mik ezek a sorok. És most egy olyan nehéz feladatot adnék nektek, hogy azon gondolkodjatok el, hogyha ti írnátok egy imádságot Istennek, akkor mi lenne az a mondat, amit újra és újra megismételnétek? Mi lenne az a fontos mondat Istenről, Isten tulajdonságairól, Isten tetteiről, amit mindig megismételnél az imádságodban, hogy neked ez a legfontosabb Istennel kapcsolatosan. Van-e valaki, akinek van ötlete, közületek? Mi lenne ez a mondat Istenről, amit szeretnétek elmondani? Hát nehéz feladat, úgyhogy felteszem a kérdést a gyülekezetnek is, akik idősebbek, nem gyermek Isten tiszteletre jönnek, hogy kedves testvérem, hogyha te írnál egy zsoltát ma a 21. században Isten hatalmáról, Isten szeretetéről, Isten erejéről, akkor mi lenne a te refréned? Mit írnál te refrénként? Mit gondolsz te az Istenről? Mit hiszel róla, amit szeretnéd, hogy mások is megértsenek és nagyon jól megjegyezzenek? Ezért a következő heti feladatotok, hogy ezen gondolkodjatok, hogy Istenről, Isten igéjéből mi az, amit szeretnétek újra és újra elismételni, mert ez a legfontosabb. Én azért egy támpontot szeretnék nektek adni itt a Zsoltárok könyvéből, hogy adjatok hálát az Úrnak az ő szeretetéért. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 266. dicséret első versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található a Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt Zsoltárban, a 107. Zsoltárban, a 21. és 22. versben. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Tegnap délután a gyülekezeti teremben egy női alkalmon vehettünk részt, ahol is a húsvétra készültünk, a bőjtön gondolkodtunk, és hogy milyen lehetőségeket ad nekünk Isten, hogy testileg, lelkileg megerősödjünk, és így készülhessünk az ünnepre. Az alkalom végén volt egy kis kreatív foglalkozás is, és miközben ott ültünk az asztaloknál, az asszonyokkal és nő testvérekkel, és készítgettük a szép kis virágcserepeket, aközben az egyetlen úriember, aki ott volt közöttünk, egy óvodás gyermek, Dávid, nagyon jót játszott a gyülekezeti teremben, és miközben ott dolgoztunk, halkan beszélgettünk, egyszer csak így a termet betöltötte Dávidnak a hangja, aki így szólt: jó az élet! És erre mindannyian felderültünk, hogy megszólalt a gyermek hang, hogy jó az élet. Lehet, hogy néhányan most rögtön vitába szállnának Dáviddal, vagy velem, amikor ezt idézem, hogy hát bizony az életre nem ez jellemző, de mégis ez nagyon megragadott ez a gondolat, miközben ugye mert úgyis ezzel az igével készültem a mai igehirdetésre és Isten tiszteletre, ami Isten jóságáról, a háláról szól, mind arról, aminek örvendezhetünk ebben az életben. És olyan jó lenne, hogyha hívő emberekként nem csak egy óvodás gyermek, hanem többiek is el tudnánk mondani, hogy vannak jó dolgok, hogy jó lehet az élet, jó az élet Istennel, jó Isten közelében lenni. Ahogyan a tanítványok fent voltak a megdicsőülés hegyén, amikor Jézushoz eljött Mózes és Illés, és ott elváltozott Jézus, a mennyei dicsőségben, mennyei fényben ragyogott, és akkor azt mondták Péterék, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Mindenható Isten áldja meg úgy ezt a mai Isten tiszteletet, hogy úgy tudjunk mindannyian hazamenni, hogy jó volt az Isten házában lenni, jó a gyülekezet közösségében élni, jó az, hogy nekünk egy hatalmas, szerető Istenünk van. A 107. Zsoltár a hála zsoltárok közé tartozik. Azért sajnos az megfigyelhető, hogyha a zsoltárok könyvét tanulmányozzuk, hogy sokkal több a panasz zsoltár, mint a hála zsoltár a zsoltárok könyvében, de sajnos azt hiszem, hogy ez a mi mindennapos tapasztalatunk is lehet, hogy az imádságainkban sokkal több a kérés, a könyörgés, a mindennapi szavainkban sokkal több a panasz, mint a hálaadás. De ez a mai zsoltár segítsen abban minket, hogy tudjunk megtanulni újra hálát adni, hálásnak lenni. A hála zsoltárok, a hála énekek a Szentírásban arra buzdítanak, hogy miközben Isten népe bemutatja a hála áldozatot a mindenható Istennek, aközben tudják kifejezni szavakkal is azt, hogy mi mindenért hálásak az Istennek. Minden hála zsoltárra jellemző az, hogy az elején a zsoltáros buzdítja a gyülekezetet, a hálaadásra, buzdítja arra, hogy énekeljenek, hogy áldják az Isten nevét, és utána megokolja, megindokolja, hogy ez miért szükséges. Ebben a 107. zsoltárban láthatjuk azt, hogy milyen indoklások vannak, miért adjanak hálát Istennek, és különböző eseteket hoz a mindennapi életből, például amikor az úttalan pusztában eltéved az ember, amikor idegen fogságba kerül, amikor halálos betegség fenyegeti, amikor a háborgó tengeri viharban veszélybe kerültek, hogy ezekből megszabadultak, és ezért hálát adhatnak a mindenható Istennek. És miközben hálát adnak, aközben szüntelenül emlékezhetnek a nyomorúságokra is, amiből a mindenható Isten kiszabadította őket, és ezért a Zsoltár mindig ilyen dicsőítéssel, újongással fejeződik be. A hála a Szentírásban igazából mindig azt jelenti, meg a mindennapi életünkben is, hogy az érzületben, gondolatban, szavakban vagy tettekben kifejezzük azt a választ, amelyel kegyelmes, jóságos, jó indulatú cselekedeteket tapasztaltunk meg az irányunkban. És hát ez a Szentírásban elsősorban arra utal, hogy mi a tetteinkben, a szavainkban, az imádságainkban azért adjunk hálát, ahogyan az Isten cselekedett az életünkben, ahogyan az Isten felénk fordult. Nagyon érdekes azt, ezért gondoltam, hogy megosztom a testvérekkel, amit én is olvastam. Nagyon érdekes az, hogy sem a héber nyelvben, amin ugye az Ószövetség íródott, sem pedig a görög nyelvben, amin az Újszövetség íródott, nincsen olyan szó, amely egyedül csak a hálát jelenti. Tehát sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben, hanem mindig valamilyen más jelentése is van az adott szónak. Például, ez nagyon fontos, hogy az egyik szó, amihez kapcsolódik a hála, az az Istennek a kegyelme, a kegyessége, a jósága, és ehhez kapcsolódik a hálaadás is. És a másik pedig a hála áldozat, a rokon értelmű szó, amikor a háláról beszélnek. Vajon mit jelent ez a kis héber meg görög nyelvtan a mi számunkra? Azt, hogy igazából a hála az mindig kegyelemre, jóságra adott hála. Mennyire veszed észre, testvérem, az Isten kegyelmét? Nagybőjt időszaka, az igazából Jézus Krisztus keresztjének a felidézése, életünk hozott áldozatáról való gondolkodás, Krisztus keresztjének a titkára irányítja a figyelmünket, és így Isten kegyelmére is. Nagybőjtben erre emlékezünk. Ravasz László református püspökünk, aki ugye a 100 évvel ezelőtt élt, vagy munkálkodott, ő mondta az egyik írásában, hogy milyen fontos lenne, hogy a református gyülekezetekben a nagy bőjt idején a főének mindig egy nagypénteki ének legyen. Ezért is választottam azt az éneket, amit énekeltünk Jézus szenvedéséről, a 343. dicséretet, és ott rögtön összekapcsolódik jóságod mély, és mély a hála, amelyel hozzád fordulunk. A hála tehát nem a gazdasági helyzeten múlik, hogy én mennyire vagyok hálás, nem azon, hogy milyen jók a körülményeim, hogy éppen egészséges vagyok, vagy pedig békesség van éppen a családomban, hanem a hála mindig Isten kegyelmén alapul. És van-e olyan időszak az életünkben, amikor nem tapasztalhatjuk Isten kegyelmét? Ugye nincs. Akkor tehát ezek szerint mindig okunk lehet a hálára. Mert hogy nem azért adunk hálát, hogy ma ez meg ez sokkal jobb az életemben, vagy meg tudtam valamit venni, vagy be tudtam fizetni egy számlát, hanem azért adok hálát, mert az Isten jó hozzám ma is, Isten jó volt hozzám tegnap is, és holnap is bízhatom benne. Mert az Isten kegyelme megmarad mind örökre. Amikor nagy bőjtben vagyunk, és igazából elgondolkodunk reformátusként azon talán, hogy mit is jelent számunkra a bőjt, akkor nagyon sokszor talán az is megfogalmazódik bennünk, hogy hogy hát böjtölnünk kell azért, mert kevesebb pénz jut különböző dolgokra, böjtölnünk kell azért, mert nagyon be kell osztani azt a kicsit, ami van, de igazából ezek ilyen kényszer helyzetek, nagyon sokszor, és igazából a böjt az nem kényszerből fakad, hanem abból az örömből, abból a szeretetből, hogy Isten ad nekem, és ezért én is meg tudom osztani, ami nekem van másokkal, én is le tudok mondani dolgokról, le tudok mondani olyanról, ami a kényelmemet szolgálja, azért, hogy ezzel is tudjak másoknak segíteni, és Isten szeretetét közvetíteni. Mi a földi életünket nagyon sokszor a hiányok felől fogalmazzuk meg, hogy most azért panaszkodom, mert most ez hiányzik, azért panaszkodom, mert hiányzik az erő, az egészség, azért panaszkodom, mert kevesebb pénzem van, azért panaszkodom, mert hiányolom a szeretteimet, mert senki sem látogat meg, senki sem hív fel telefonon, és ezek mind nagyon fájdalmas dolgok a mindennapi életünkben, és mind óriási szomorúságot jelenthetnek nekünk, de igazából az lenne a jó, hogyha arra rádöbbennénk, hogy a mi életünk, a mi földi életünket nem a hiányok felől fogalmazhatjuk meg, hanem lehetőségünk van Isten áldása felől közelíteni az életünk mindennapi eseményeire. Füle Lajosnak van egy kis verse, ami nekem a háláról mindig eszembe jut, és mindig nagyon fejbe is vág, meg elgondolkodtat engem, ez így szól. Hála nélkül mi más az élet, szakadéknyi mély hiányérzet, melybe az ember beleszédül. Testvérem, vajon te hála nélkül éled az életedet? Vajon csak a hiányokat, a bajokat, a problémát, a szenvedést látod? Azt, ami miatt kesereghetsz, ami miatt nem tudsz aludni, ami miatt állandóan zúgolódhatsz és panaszkodhatsz? Szédülsz, testvérem! Szédülsz a szakadék szélén, ami tele van a hiányokkal, azokkal, amik miatt úgy érezzük, hogy nem tudunk boldogok lenni. A hívő embert az jellemezheti, hogy ott is látja a hidat és az utat, ahol mások csak a szakadékot. Ahol mások csak azt látják, hogy milyen nyomorúságok vannak, ott mi láthatjuk a hidat, az utat, ami a hála ebben az esetben. Az, hogy nem kell beleszédüljünk a szakadéknyi hiányérzetben, hanem tudunk örülni apró dolgoknak, ajándékoknak is. Az elmúlt hetekben olvastam egy újságcikket Helen Kellerről, tehát többen a testvérek közül hallottak róla, a hittanosaim az elmúlt hetekben, minden hittanórém, felidéztük őt. Azt szeretném elmondani róla, hogy ő egészségesen született, és aztán 2 éves kora körül egy súlyos betegség hatására elveszítette a látását és a hallását is. És aztán 4-5 éves korában a szülei találtak egy olyan nevelőnőt, aki rendkívüli módon segített ennek a kislánynak, hogy megtanította őt kommunikálni, meg hogy kinyíljon számára a világ így is, hogy a szeme és a füle az zárva van. És hát megtanította őt kommunikálni, megtanította őt olvasni, írni, író lett belőle, lediplomázott, könyvei is jelentek meg magyar nyelven is. És ebben az újságcikkben olvastam egy részletet az egyik könyvéből, nem szó szerint idézem, hanem ahogyan emlékszem rá. Leírja ebben a könyvében, hogy egyszer egyik barátja kiment a kertbe sétálni, és amikor visszajött, akkor ugye, ahogyan kommunikálni szólt, megkérdezte tőle a barátját, hogy mi szépet látott. És akkor ő mondta, hogy semmit. És erre Helen Keller Azt írja a könyvében, hogy nagyon megdöbbent, mert hogy ő, hogyha kimegy a kertbe, megtapogatja a fákat, és szinte érzi tavasszal például, ahogy lassan megindul az élet, és hogy mindjárt kirügyeznek, megfogja a rügyeket, a virágok bimbóit, és szinte érzi benne a lüktető életet, és hogy ez milyen gyönyörű. Azt hiszem, nagyon tanulságos számunkra az ő példája, hogy Isten annyi mindent adott nekünk, annyi csodát, annyi lehetőséget. És milyen szomorú, amikor mi hívő keresztény embereként csak azt látjuk, hogy ez sincs, az sincs, ez is hiányzik, emiatt is szomorkodhatom, és nem vesszük észre a csodákat, akár az apró, nagyon kicsi csodákat is, aminek örülhetünk, amiért hálát adhatunk. Hálaadással kapcsolatosan szeretném most a testvérek szívére helyezni, hogy hogyan erősödhetünk meg a mindennapokban a hálaadásban, milyen lehetőségek vannak előttünk. Az első az, hogy észrevehetjük, láthatjuk, ezért imádkozhatunk is, hogy vegyük észre, hogy lássuk meg mindazt, aminek örülhetünk, amiért hálát adhatunk, hogy változzon a látásmódunk, az érzékelésünk, hogy tudjuk azt meglátni, hogy igen, jó az Úr, hogy örökkévaló az ő kegyelme, hogy meghallgatja az imádságainkat, megszabadít, és apró csodákban részesít minket nap, mint nap, és persze van, amikor óriási csodákat is átélünk, a bűnbocsánat csodáját, a megújulás, valakinek a megtérését, vagy egy rendkívüli csodálatos gyógyulást. Tehát látni tanuljunk meg a hálaadáshoz. Következő, hogy megtanuljuk megfogalmazni, kimondani azt, amiért hálásak vagyunk, hogy szavakba foglalni. Milyen jó lenne, hogyha a következő héten a jelenlevő testvérek írnának egy imádságot, ami a hálaadásról szól, aminek lehet refrénje is, hogy mi mindenért vagy hálás, kedves testvérem, és minden nap figyelni, hogy mi újat írhatok még hozzá, mi jó dolog történt, milyen csodát vettem észre a mai napon. És a harmadik dolog, hogy éljük meg a hálát, hogy cselekedjük meg a hálát, hogy teremjük meg a hála gyümölcseit. Mi nagyon sokszor talán azt gondoljuk, hogy lehetetlen hálát adni, hiszen nincs miért, olyan nehéz az életünk. De a Heidelbergi K.T., ami ugye a református hitvallásunk egyike, így fogalmazza meg ezt az egyik kérdésében. Nem nevele a kegyelemről szóló tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? És a válasz? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik hit által Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcsét ne teremjék. Lehetetlen, testvérem, az, hogy te ne teremd meg a hála gyümölcsét. Itt van, ami igéken alapul, ugye, ami református hitvallásunk, hiszen, hogyha megismered Krisztust, hogyha Krisztusba oltattál, akkor van miért hálát adnod. Van mit megköszönni a mindenható Istennek. Olvastam egy igehirdetést, amit Siklós József mondott el, aki a alkoholistákat segítő református missziónak a megalapítója, létrehozója volt. 1958-ban mondta el ezt az igehirdetést, amiből most szeretnék idézni. Ugye nem mégy el köszönetmondás nélkül. Ugye megköszönöd a megköszönhetetlent. Jézus tiszta, szent életét önként adta érted. Mondd ki a hálaszavát, amely így szól, melletted döntöttem, Uram. Vállalom a hozzá tartozást szóval, tettekkel, egész magatartásommal. Vállalom a te értékrendedet, embermentő szolgálatodat, segítő készségedet a testi-lelki ínségben szenvedők felé. Vállalom a szeretet és a megbocsátás gyakorlását. Köszönöm, áldott Uram, hogy elfogadsz. Mert jó lenne, hogyha mi is így tudnánk hálát adni a szavainkkal, és így tudnánk hálát adni az egész életünkkel. Hogy mi a hálaadás, azt valaki így fogalmazta meg, jól, Isten akarata szerint élni a kegyelemmel. Calvin évét éljük a református egyházban ebben az évben, és Calvin Jánosnak a jelképe volt egy kéz, amely egy lángoló szívet emel fel, és ez van fölé írva, szívemet égő áldozatul Istennek felajánlom. Igazából ez a legcsodálatosabb, hogy nem csak észrevehetjük, miért adhatunk hálát, nem csak az imádságainkban adhatunk hálát, hanem egész szívünket, az egész életünket égő hála áldozatként az Istennek felajánlhatjuk. Testvérem, vajon ebben a kérdésben is kálvinista vagy? Vajon el tudod ezt mondani, hogy a te életedet hála áldozatként az Istennek felajánlod? A 107. Zsoltár megihlette a mai élő keresztjéneket is, és van egy nagyon szép vers, aminek az a címe Lelki tájakon, Mikja Zsolt írta, és erről ennek a Zsoltárnak a mai megfogalmazása. Ebből szeretnék most befejezésül idézni. Merre tartasz hát, te távol szenvedő? Melyik lelki tájon élsz? Miért nem fordulsz az egyetlen felé? Hív téged keletről, nyugatról, északról és délről. Hív téged bárhol élj, kiálts hozzá és bízzel, megsegít. Enni és inni ad, életre táplál, nem okoz csömört, hiányérzetet. Köteleidet letépi, hogy gyermekévé lehess, tőle függő, benne növekvő gyermekévé. Lakott helyre vezet, ember lakta vidékre, hogy társakat lesz, lelki testvéreket. Megmutatja fenségét, hogy leborulva áldjad, s felemelt karokkal magasztaljad őt. Amen. És magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük a 225. dicséret első és második versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, bizony Úgy érezzük sokszor, hogy szégyenhetjük magunkat, hiszen annyi mindent nem veszünk észre, amit Te cselekedtél az életünkben. Annyiszor könyörgünk hozzád, és aztán épp úgy, mint az a 9 gyógyult leprás a bibliai történetben, elfelejtünk neked hálát adni, köszönetet mondani. Pedig mennyire fáj nekünk az, amikor valakivel jót teszünk, valakihez kedvesek vagyunk, valakinek adunk valamit, és köszönetre sem méltat minket. És mi mennyire feledékenyek vagyunk. Bocsásd meg ezt nekünk. És köszönjük azt, hogy a Te szent ígérben figyelmeztetsz minket. Köszönjük, hogy a Te szent ígér tükröt tart elénk. Megláthatjuk a bűneinket, nyomorúságainkat, de megláthatjuk a csodálatos lehetőséget is, hogy milyen hála gyümölcseit teremhetjük a Te szent lelked által. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus áldozata nem volt hiába való, mert az ő áldozata által élhetünk, az ő áldozata által fordulhatunk most hozzád, és köszönjük neked, hogy minden hálánk, minden örömünk forrása Jézus Krisztus, a mi Urunk, hozzánk való szeretete. És köszönjük azt, hogy ma is lehetőségünk van köszönetet mondani neked. Annyi minden van, amiért hálát adhatunk egyen-egyenként. Te olyan jól ismersz minket, akik itt vagyunk most a templomban, és te tudod, hogy megköszönhetjük a mi szeretteinket, a mi szüleinket, a minket nevelő embereket, megköszönhetjük azokat, akik szeretettel fordultak felénk, a családunk tagjait, gyermekeket, unokákat, megköszönhetjük társunkat, megköszönhetjük gyülekezetbeli testvéreinket, megköszönhetjük, hogy annyiszor hallhattuk már a Te szent ígédet, hogy előttünk van a Szentírás, hogy otthon is nap mint nap olvashatjuk, hogy imádkozhatunk, hogy szerethetünk, hogy megbocsáthatunk. Áldunk téged. És különösen kérünk most azokért a testvéreinkért, akik a hiányt élik át nagyon fájdalmasan, mert elveszítették egy szerettüket. Kérünk, hogy Te töltsd be az ő hiányukat, Te pótold ki azt, és kérünk, hogy Te légy különösen a gyászolókkal, Te töröld le az ő könnyeiket, Te állj mellettük a gyász, a fájdalom idején, a mindennapokban, Te add a Te csodálatos vigasztalásodat az ő számukra. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, könyörgünk azokért, akik talán utolsó óráikat, napjaikat élik, hogy Te légy velük, Te vigasztald őket a Te szent jelenléteddel. Mindenható Istenünk, kérünk a mi gyülekezetünkért, kérünk, hogy minél többen hálásak lehessünk a mi gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben is, és kérünk, hogy ez a lelkület hasát a környezetünket is, könyörgünk a mi magyar népünkért, könyörgünk a mi egész keresztény népünkért szerte a világon, és azokért az emberekért, akik még nélküled élnek, hogy hadd ismerjenek meg téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és az orgona hallgatása közben, elmondhatjuk a saját hálaadásainkat Istennek. Ma istentisztelet után szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. Csütörtök reggeli bibliaórára járó testvéreink készültek mindenféle süteménnyel, meg teával, úgyhogy kérjük, hogy ne szaladjunk haza még, hanem töltsünk egy kis időt, hogy ismerkedhessünk, beszélgethessünk egy kis sütemény és tea mellett. Ma délután 5 órakor lesz az ifjúsági óra, és 5 órakor kezdődik a konfirmáltak kisifie is. Kedden 9 órától babamama körre várjuk az édesanyákat a babákkal. Este 6 órakor bibliaóra van, szerdán 10 órakor van bibliaóra, 17:30 gyülekezeti foci, csütörtökön reggel 8:00 bibliaóra, pénteken délután 4 órától konfirmáció előkészítő, este 6:00 Ézsaiás ifi, szombaton reggel 8 órától templomtakarítás parti, 10 órától konfirmációs óra, este 6:00 ifjúsági óra. Hirdetem azt, hogy március 24-én kísérjük majd utolsó útjára dr. Tihanyi János tüdőgyógyász főorvost, aki aktív idejében közismert személyisége volt a 22. kerületi egészségügynek. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család számára, a gyászjelentés olvasható a templomkapun. Hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük Szüle János atyánk fiát 82 éves korában. Ravatala felett az igét, Ézsaiás könyve 37. részének 31. verse, és a Jelenések könyve 22. része 16. verse alapján hirdettük. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és újhajtása, a fényes hajnalcsillag. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család életére, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű embereket. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Rimovszki Adélt, Kozmavik Melinda és Rimovszki Tamás második gyermekét. Isten áldását kívánjuk a kisgyermek és az egész család életére.
Kedves testvérek, rendkívül sok esemény vár ránk, úgyhogy akinél van jegyzett füzet, az vegye elő. Ugye a szeretett vendégsőről már volt szó most, tehát lehet kifele menni, de utána tessék visszafordulni a gyülekezeti terem irányába. Köszönjük mindazoknak a segítségét és részvételét, akik tegnap az őrbottyáni pattonát csoportot meglátogatták, és a sok süteményt meg egyebeket készítették hozzá. Erről Szalontai Károly testvérünk fog beszámolni.
Tegnap délelőtt a gyülekezet nevében egy 8 fős küldöttséggel meglátogattuk őrbottyánban, a szeretet otthonban a Barnabás csoportot. Nagyon kellemes meglepetés ért minket, ugyanis már eleve azt tapasztaltuk, hogy gyönyörűen felújították a Barnabás házat. Itt a 14 fiú két-három ágyas, nagyon kényelmes, szép szobákban élnek, új fürdőszobákat kaptak, tehát nagyon kellemes a körülmény, a gondozók nagyon figyelmesek, és mindenki nagy örömmel fogadott minket. A Kata által összeállított külön személyre szóló kis húsvéti csomagokat hatalmas nagy érdeklődéssel bontogatták a fiúk. Nem tudom, hogyha a kedves testvérek emlékeznek rá, amikor itt ők ilyen karácsonyi előadásokat szoktak előadni, akkor van a Kapcsa Laci, aki a narrátora ennek az előadásnak, és neki egy nem tudom hány éves álma, hogy egy hegedűt kaphasson, és ezt most átadtuk neki, hát ez a boldogságon itt, ami volt, hát leírhatatlan volt. A további terveik is vannak, most áprilisban adnak át egy új 500 négyzetméteres fiúházat, gyönyörűen felújítva, utána kezdődik a központi kastélyépület felújítása, tehát Isten áldásával nagyon szépen újul és szépül a szeretet otthon. Még egyszer köszönöm a testvérek áldozatkészségét és adakozását, hogy el tudtuk vinni ezeket az ajándékokat.
Tehát jövő szombaton, amikor tudjuk, hogy munkanap lesz, de viszont a következő hetekben már húsvétra készülve nem tudtuk eltorni a takarítás időpontját, tehát most azokra számítunk, akik nem lesznek munkahelyen kötelezve a munka mezejére, hanem itt a templomban tudják ezt a dolgot megtenni, tehát hogy nyilván nem kötelező 8 idején lehet jönni 9-re is, de szeretnénk nyilván délre befejezni a dolgokat. Aki szeret tüzelni, arra is nagy szeretettel várunk, mert rengeteg ágat vagdosott le itt a tiszteletes úr a fákról, és külön szeretném kiemelni, hogy ha van valakinek benzines láncfűrésze, akkor az jöhet, illetve hogyha van esetleg valakinek motoros permetezője, mert itt a terasz melletti hársfát, azt ellepték a tetvek, és azt valószínűleg máshogy nem nagyon lehet megoldani, ha kézzel kell ott pumpálni, az torna feladatokat fog jelenteni, az is nagyon jól jönne. Nyilván, ha sokan leszünk, akkor hamar befejezzük, ha kevesen, akkor később. De hát eddig mindig elegen szoktunk tenni. Március 31-én kedden, tehát a hónap utolsó napján, este 6 órakor lesz a Budafoki Esték sorozat következő alkalma. Ugye a Calvin évek kezdődtek el idén, a gyülekezetünkben is erről lesz szó. Előadom Kungurné Császár Judit, a téma pedig az ismeretlen Calvin. Tehát Császár Judit egy nagyon jó előadó, a Károli Egyetemen is rendszeresen szokott előadni. A feleségemet is tanította, és már akkor is lelkesen beszélt róla, hogy na végre egy nő, aki jól ad elő. Április 2. és 6. között lesz a Luther nyomán című kirándulás a Szent Imre Gimnázium diákjainak, információt Becker Norbertnél lehet kapni. Virág vasárnap, április 5-én lesz a gyermekkonfirmáció, úgy készüljünk, hogy ekkor is lesz úrvacsora, ami nyilván hónap első napja is vasárnapja is egyben. A konfirmandusok munkájáról előtte való pénteken este 6 órakor adunk számot, ahova a presbitereket elvárjuk, a többieket szeretettel várjuk. Továbbá egy kicsit hamarabb most a héten lesz, ide a kezembe adták a testvérek, március 26-án csütörtökön, tehát ez még ezen a héten este 6-kor üzenet az Ararátról címmel örményeste szervez a Kerületi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, ahol gyülekezeti tagunk Pirot Béla az alelnök, úgyhogy ezért is csatlakozzunk ide, és amennyire lehet, vegyünk részt rajta. Készülnek az adóbevallások, ne felejtsük el az 1%-okat, tehát hogy 1% a közegyháznak, és a másik 1% pedig a gyülekezeti alapítványnak juthat. A pénztárosi asztalnáik a kijáratnál vannak ilyen adatlapok. Továbbra is ajánljuk a gyülekezeti naptárt mindenkinek a figyelmébe, és a bibliaolvasó kalauzt is. Lehet már jelentkezni a gyülekezeti gyerektáborra, ami idén június 29-e és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen. Jelentkezni Paptót Violánál lehet, lehetőleg 5000 forint előleg befizetésével. Tudnélik pontos, minél hamarabb tudni, hogy hányan lesznek, mert a költségeket, egyebeket úgy kell számolni. Van még két nagyon fontos dolog. Az egyrészt, hogy a húsvéti hírlevélhez Gyöngyi nagy örömmel venne beszámolókat a különböző rendezvényekről, alkalmakról, például a tegnapi női délutánról, illetve kirándulásokról és így tovább. A másik pedig, hogy ugye most itt jó, hogy nincs itt a lelkészünk Nagy Péter, mert nyugodtan lehet hirdetni, hogy idén lesz 60 éves, és szeretnénk őt mindenféle ajándékokkal meglepni. És hát ahhoz, hogy egy meglepetés legyen, ugyanilyen sok ember esetében van esély, hogy a fülébe jut, de én remélem, hogy itt nagyon felelős gyülekezeti tagok vannak. Tehát a Katikat szeretném megkérni, hogy álljanak föl. Ők lesznek azok, akik a meglepetésnek az anyagi fedezetét gyűjtik össze. Kellő vonzással reméljük itt a húsvétra kerülve is hozzá tudunk járulni ehhez. Tehát és akkor ezt ilyen, hogy szokták ezt mondani, suttogó propagandaként lehet terjeszteni a gyülekezeten belül, mert mondjuk a hírlevélben nem fogom tudni beleírni. Úgyhogy előre kérem a testvéreknek a hozzájárulását, lehet a suttogó propaganda pozitív is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az áldás vétel előtt énekeljük záróénekként a 451. dicséretünknek mind a 4 versét. fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.